Közelről. Közelről.
16 óra elmúlt 7 perccel a délutáni műsort hallgatják itt a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok azoknak is, akik most kapcsolódnak be. Nekik is mondom, hogy mivel foglalkozunk a következő bő fél órában. Kenyeret vagy demokráciát? Háborús konfliktusok, népességrobbanás, ivóvízhiány, mindegyik igaz Afrika jó néhány országára, és miközben milliók hajlandók felvonulni a kontinensért, hírességek kampányolnak a segélyekért. A hozzánk eljutó hírek többsége még mindig arról szól, hogy sok helyen nem történik változás. Marad a szegénység és a kilátástalanság. Az első magyar transzafrikai jótékonysági expedíció apropóján, amelynek a részleteit nem sokára az expedíció vezetője mondja el önöknek, Cséke Zsolt geográfus. Arról beszélgetünk, hogy mi a segélyek sorsa Afrikában, akár az önök által időről időre küldött pénzbeli vagy bármilyen más segítség eljut-e ahhoz, akinek igazán szüksége van rá. Hogyan működnek együtt a különböző nemzetek segélyszervezetei, és van-e értelme, eredménye ennek az együttműködésnek? Van egy zambiai származású közgazdász, aki szerint a segélyek csak egyre nagyobb szegénységet és gazdasági lassulást okoznak, a problémák kútfője pedig a korrupció. A vendég itt a stúdióban a következő fél órában Szilasi Ildikó, Kongó szakértő, antropológus, az Afrikai Magyar Egyesület munkatársa, a szerkesztő pedig Ács Gábor. 061-328-7573 a telefonszámunk, az SMS 39666. Sokat próbált öreg terepjárókkal érdemes nekivágni a legforróbb kontinensnek. Erre figyelmeztet az első magyar transzafrikai expedíciót előkészítő geográfus. Debrecentől Fokvárosig tart majd az út, az érintett afrikai falvaknak közben adományokat visznek. Nem luxus szafari, a terep nehéz, a tempó pedig gyors lesz. Cséke Zsolt geográfus, rendező operatőrt, az út szervezőjét kérdezi Ács Gábor.
Az első transzafrikai expedíció indul, miközben a nagyföldrajzi felfedezések évszázada már lezárult. Mi a célja ennek az útnak?
Ennek az utazásnak van egy jótékonysági célja is. Megkértem az ezen résztvevőket, hogy hozzanak magukkal mindenféle olyan adományt, orvosi felszerelést, vagy akár pénzt, amelyeket oda tudnak adni különböző rászoruló segélyszervezeteknek Afrikában, vagy menekültáboroknak. Szóval van egy jótékonysági része, és van egy élményszerző, de egyben embert próbáló része is.
Gyakran Afrikában egyébként egy általunk levetett mobiltelefon. A sokkal nagyobb érték, mint az az összeg, amennyibe került. Tehát nem mindegy, hogy adunk mondjuk 5000 forintot, vagy egy ma még működőképes, de általunk már nem használt, akár 5 éves mobiltelefont.
Igen, ez valóban így van. De hát Afrikában, ahol mondhatni azt, hogy a lakosság 50%-a napi 1 dollárból kevesebb pénzből él, és mondjuk vannak városok, én találkoztam, vagy láttam ilyen várost útjaim során, ahol a lakosság 70%-a cipő nélkül járt az utcán. Ott valóban egy ilyen mobiltelefon, ami egyébként érdekes dolog, mert pont 2 évvel ezelőtt láttam rengeteg mobiltelefont Afrikában, Madagaszkáron, a madagaszkáriak kezében, de ezek javarésze fából készült műtelefon volt, és csak státuszszimbólumként használták.
Ugye Etiópiában én arról is hallottam, hogy okos diákok azért nem tudnak egyetemre járni, mert gyakran nincs egy farmerük, ami nem szakadt, amiben el tudnának menni, és szégyenérzet nélkül egy tanévet el tudnának kezdeni. Tehát egy jó állapotú farmernadrág is időnként nagyobb segítség, mint a pénzbeli értéke. Nagyon át kell gondolni, hogy ki és mit visz.
Természetesen, egyébként Etiópiában pontosan van egy magyar program, magyar ökumenikus segélyszervezetnek van most éppen a programja, és hogy akár ott segítünk, és a magyarok által megbízott emberekhez juttatjuk el az adományokat, akkor azt gondolom, hogy jó esélyen már jó kézbe kerül.
Gondolom Egyiptomban még sima az út, utána Szudán fele mennek tovább?
Igen, Szudánba megyünk, igyekszünk elkerülni a dél-szudáni és szudáni határvidéket, ahol most is komolyabb csatározások folynak, és egyenesen az etióp határ felé vesszük az irányt.
Szudánban ugye az etnikai konfliktusok elhúzódása miatt 1,5 millióan váltak hajléktalanná.
200-250 forintból egy gyereknek 2 heti tiszta ivóvízellátását lehet biztosítani. Ott tényleg azt gondolom, hogy minden apró cseprő kis adomány, segítség, ez óriási dolog.
Víztisztító berendezés is például nagyon jó adomány Afrikában, ott is árulják.
Hozzá lehet jutni például Addis Abebában, az etió fővárosban is árulnak, tehát ha valaki csak éppen pénzadományt igyekszik magával hozni, és ott bevásárol, ebből vesz akár mondjuk víztisztító berendezést az etió fővárosban, és azt eljuttatja egy általa kiválasztott közösségnek, egy kisebb falunak, akkor én is azt gondolom, ez már nagy dolog és sokat tett. lettünk az afrikaiak érdekében.
Gyakran, hogyha valaki nagyon sovány, akkor azt is mondjuk rá, ugye, hogy etióp csontváz a kinézete. Ez picit a nyelvünkbe is már átment.
Etiópiának valóban vannak olyan részei, ahol még mindig jellemző az éhínség, viszont a legutóbbi kormányzat Mene Zelavi vezetésében valóban sokat tett a gazdasági bajokból való kilábalás érdekében. Etiópia azt gondolom, hogy körülbelül 60-70%-ára ez a megállapítás közel sem jellemző, de valóban vannak még vidékek, sivatagos, félsivatagos területek, Danakil terület például, ahol ez a megállapítás valóban mai napig is megállja a helyét.
Kenya fele mennek tovább, hát az embernek ugye egy luxus szafari jutna az eszébe, különösen, hogy önök terepjárókkal teszik meg majd ezt az utat.
Ha valaki életében egyszer is átkelt mondjuk az etió-kenyai határvidéken, ahol mai napig is azért a sifták a szomáliai hadseregből szabadult független gerilláegységek garázdálkodnak, azért ez a szakasz, ez egy földes út egyébként, tehát egy hosszú, közel 500 kilométeres földúton megtett szakasz, szóval az nem egy tipikus kétozás lesz számunkra.
Ma már nagyon jó terepjáró autókat készítenek, vagy mégis egy régit érdemes vinni?
2002-ben, amikor Debrecentől egészen Tanzániáig autóztam egy 23 éves terepjáróval, akkor én többször megfordultam különböző garázsokban, szervizekben, és mindenki azt mondta, hogy szerencsém van, hogy én egy ilyen régi terepjáróval jöttem Afrikába, ugyanis ezeket az új csodákat rá kell kötni egy műszerre, hogy ki tudja mutatni a hibáját. Ezeket nem tudnák javítani. Viszont ezeket a régi autókat az afrikaiak ismerik, megbecsülik, és tudják szerelni, és könnyen javíthatók.
Fokvárosig milyen útvonal vezet még Kenyából?
Számunkra a legbiztonságosabbnak a Tanzánián keresztül, majd Zambián, Botswanán, Namíbián keresztül érnénk el a dél-afrikai köztársaságot, és így utaznánk Fokvárosba. Számunkra ez tűnik a legbiztonságosabb, egyben látnivalók szempontjából talán a legbőségesebb útvonal.
Ritkán kerülnek a hírekbe ezek az országok, Magyarországon szinte semmit nem tudunk róluk.
Valóban így van, de azt gondolom, hogy ha csak azt említem, hogy Kalahári sivatag, Okavango delta, Serengeti Nemzeti Park, Kilimandzsáró, Zanzibár, akkor ezek a nevek már jobban ismertek, és azt gondolom, hogy így már valóban ismerősen csenket a magyar közönség számára.
Az első magyar transzafrikai expedíciót előkészítő geográfust, Cséke Zsoltot hallották, rendező operatőrt, Ács Gábor beszélgetett vele. A vendég itt a stúdióban pedig Szilasi Ildikó, Afrika szakértő, antropológus, az Afrikai Magyar Egyesület munkatársa. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
És kezdjük rögtön azzal, hogy bárki bármikor foghatja magát, most tudom, hogy egy kicsit azért leegyszerűsítem, és elindulhat segíteni Afrikába. Tehát az az útvonal, amit most hallottunk, és majd részletezni fogjuk, hogy az egyes országokban mik a legnagyobb problémák. Szudán, Etiópia, fegyveres konfliktusok vannak, nagyon nagy éhínség, szárazság, nincs ivóvíz. Milyen attitűd kell ahhoz, hogy valaki elinduljon és segítsen?
Egyrészt, akiben megvan a segíteni vágyás, vagy a jó szándék, az természetesen elindulhat, de nagyon fontos hozzátenni, hogy megfelelő felkészültség és szervezettség mellett. Tehát a Cséke Zsolt által szervezett expedíció azért is nagyon jó, mert ez a mind a kettőt biztosítja a részvevők számára. Még egy halandó turista sem indulhat el úgy Afrikába, hogy ne tájékozódjon megfelelően a helyi és éppen aktuális politikai társadalmi viszonyokról.
De ezt nagyon kell ismerni. Szóval, ha én elindulok valahova segíteni, vagy valakinek segíteni szeretnék, akkor föl kell vennem bele a kapcsolatot, és meg kell kérdeznem, hogy ő akarja-e, hogy én segítsek.
Hát igen, egyrészt, hogy akarja-e, meg a másrészt az, hogy hogyan lehet segíteni, illetve hogy én hogy indulok neki ennek az útnak. Mert hogy szerintem nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy én azt gondolom, hogy aki, bocsánat, tehát a szegény nyomorgó afrikainak szeretne oda menni segíteni, az jobb, hogyha el sem indul. Egy olyan attitűdre van sokkal inkább szükség szerintem, amikor oda megyünk, hogy adjunk valamit, aminek mi birtokában vagyunk, akár tudást, és ez nagyon fontos, ezt hangsúlyozom, akár tárgyat, akár pénzt, és egy olyan attitűddel menjünk, hogy olyan emberekkel fogunk találkozni, akiktől mi is viszont kaphatunk valamit. Egy nyitott, tanulni vágyó és adni vágyó szemlélettel kell elindulni, és nagyon kihangsúlyoznám a tudás transfert. Tehát sokkal inkább nem csak a halat vagy hálót probléma kapcsán, de sokkal inkább eltolódott ma már a nemzetközi fejlesztés segélyezés is abban az irányba, ugye láttuk a régmúlt rossz példáit, hogy valami olyan dolgot adjunk, olyan tudást vigyünk oda, olyan szemléletet, olyan technikát, amit azután ott hosszú távon saját maguk önállóan is tovább tudnak vinni, tovább tudnak gondolni, és ezáltal a saját életüket is úgymond jobbá tudják tenni.
Évtizedek óta tulajdonképpen egy óriási dilemma, hogy mi lesz az adományok, mi lesz a segítség sorsa Afrikában. Van egy zambiai származású közgazdász, aki Kerek Perec kimondja, hogy a segélyek kifejezetten károsan érintik a szegény országokat. Amikor Afrikára koncentrál, akkor azt mondja, hogy gyakorlatilag az elmúlt 60 év során nyújtott összesen 1000 milliárd dollárnyi fejlesztési segély ellenére a kontinens gazdasága nem kezdett növekedni. Az egyfőre jutó GDP ma kevesebb, mint 30 éve volt, és a lakosság több, mint felének naponta 1 dollárnyi jövedelem se jut. Az, hogy vannak helyi fegyveres milíciák, akik gyakorlatilag gátat szabnak rögtön első körben a segélyeknek, ezt a hírekből is tudjuk. Ez egy ördögi kör, tehát ebből nem lehet nagyon kikerülni, vagy ki lehet, vagy máshogy kell akkor elindulni?
Hát egyrészt egy picit ezzel azért vitatkoznék, mert azt tudni kell, hogy a világ ma 10 leggyorsabban, gazdaságilag leggyorsabban fejlődő országok között több afrikai van. Tehát óriási az a gazdasági fellendülés, aztán társadalmi változási folyamat is, amit egy-két afrikai ország azért nagy erőkkel produkál, gondoljunk itt például Angolára, honnan nemrég tértünk vissza Lantai Csont Gergellyel, Magyar László nyomában jártunk. Én sokkal inkább azt próbálom mondani, hogy az Afrika kép megváltozik, megváltozott. Sokkal kevésbé egy ilyen kietlen és nyomorúságos és szörnyűséges és lehetetlen kontinens, mint ahogy azt korábban gondolni véltük, vagy ahogy azt hallottuk. Én úgy látom Afrikát, hogy ez egy igenis feltörekvő, egy nagyon sok potenciállal bíró, mind turisztikai, mind gazdasági, mind tudományos értelemben potenciálban bíró feltörekvő kontinens. És ez nagyon fontos az eszünkbe vésni, mielőtt kiindulunk Afrikába. Amit a zambiai közgazdász kapcsán mondott, ez a szakirodalomban egy ilyen függőségi láncolatként is leszokták írni. Tehát azt szokták mondani, hogy ugye, hogyha én minden 3 hónapban rizset küldök annak a nem tudom melyik falunak, akkor hozzá fognak szólni, szokni, el se fognak kezdeni termelni, mert szétárják a karjukat, leülnek a fa alá, és várják, hogy a következő 3 hónapban is megérkezzen a rizs.
Ez a halat vagy hálót dilemma, amit most szóba hozott, és már érintette.
Az is, illetve a függőség, az állandó függővé tétele az embereknek.
Jó, tehát akkor mi a megoldás? Én arra vagyok kíváncsi, hogy akkor, amikor, és azért ezzel nem lehet vitatkozni, hogy az afrikai országok, amelyekről most beszélünk, és ahol a fellendülés nem kezdődött el, gyakorlatilag változatlanok, nem lehet mit kezdeni az asszályokkal, nem lehet mit kezdeni az időjárással, az éhínséggel, azzal, hogy hiába viszek nekik rizst, azért az ivóvízért el kell menni 5-6 kilométert az asszonyoknak fejükön a nagy korsókkal, nem lesz ebben igazából nagy változás. Tehát hol vannak a kiugrási lehetőségek a segítségnyújtásnak az új formáit, hogyha nézzük, ha vannak egyáltalán.
Hát nézze, amit most ön kérdez, azzal úgymond szakmai tímek foglalkoznak az Európai Uniótól kezdve a világbankig, hogy hogyan lehet megfogni. Amit egyrészt én tudok mondani, hogy ami nagyon fontos, az mindenképpen az oktatás, a korrupció visszaszorítása, tehát a helyi, az afrikai politikai elitnek az elkötelezettét tétele, az, hogy a helyi politikai elit, illetve a politikai vezetés akarja, hogy ott elsősorban az oktatás és az egészségügy az színvonalában megerősödjön, minél több ember, gyermek ezt az általános iskolai oktatást és középiskolai oktatást legalább ugye elvégezhesse. A másik pedig az, hogy ugyanis fogalmazzak, a nemzetközi fejlesztésben és a humanitárius segélyezésben nagyon sok rossz példa volt az elmúlt évtizedekben. Leginkább az okozta a problémát, hogy hiába vittek oda valamit, amikor eljött az a segélyszervezet, vagy az a humanitárius fejlesztési szakember a terepről, onnantól kezdve másnap semmi nem lett belőle. Tehát valami olyan empatikus, és nyitott, és odafigyelő, és a kultúrát nagyon mélyen ismerő ötletekkel kell oda menni, ami egyébként maguktól a helyiektől jön, mert ők nagyon, nagyon jól tudják, hogy ők milyen helyzetben vannak, hova szeretnének eljutni, és mire van ahhoz szükségük, amit az ő kapacitásaikkal adott területen fel tudnak használni.
De ők döntenek róla, vagy ahol mondjuk háborús vagy fegyveres konfliktus van, a helyi milíciák, ki az első szó és az utolsó is?
Hát sajnos nem mindig ők döntenek róla, sőt nem is mindig a milíciák döntenek róla, hanem itt sokkal egész más érdekek is döntetnek. Például az, hogy milyen ország éppen mivel tud hozzájárulni, vagy mivel szeretne hozzájárulni az adott helyzet megoldáshoz, és ez nem mindig szolgálja ki az adott lokális szükségleteket. Amiben én egyre jobban kezdek gondolkodni, illetve kezdek hinni azóta, hogy 10 éve ezzel a területtel foglalkozom, és Európai Uniós szakértőcsoportnak is vagyok a tagja a Concord Cotonou munkacsoportnak, az a kulturális fejlesztés és a turizmusban lévő lehetőség. Elmondom, hogy miért. Egyébként én kulturális antropológus vagyok, tehát nyilvánvalóan én nagyon régóta keresem azt, hogy én, mint kisember, a magam szkíjeivel, lehetőségeivel, tudásával hogyan tudnék a legjobban ehhez a témához hozzájárulni, és egyébként ezt ajánlom mindenkinek, aki most otthon azon gondolkodik, hogy benne van-e segíteni vágyás, és hogy mit tudna tenni mondjuk Afrikáért. Az, hogy én miben vagyok jó, nekem milyen olyan tudásom van, eszközkészletem, amivel bármit tudnék ott.
De kezdeni. Mondjam példát.
Például én kulturális antropológusként abban tudok jó lenni Afrikában, hogy rávezetem a helyi kulturális közösségeket arra, hogy igenis az ő kulturális örökségük hagyományaik értéket tudnak képviselni. Hogyan használják ezt a kulturális örökséget arra, hogy akár gazdasági fellendülést is okozzanak a régiónak. Itt példaként tudok mondani a Gungu Fesztivált, amely egy belső kongói fesztivál. 12 éve indult, és manapság már Gungui Nemzeti Fesztiválnak hívják. 2009-ben voltam utoljára, illetve 2 hónappal ezelőtt, és azt láttam ez alatt a 3 év alatt is, hogy az adott területen infrastruktúrális fejlesztés volt, most már nem kompa, hanem hídon keltünk át a kis folyón, ami vitt bennünket ebbe a Gungu nevű városba, és ugyanúgy, mint mondjuk itt gondoljunk
De hogy lett ebből a pénz? Hát, hogy egy kongói fesztivált, ahol hát elképesztő nagy szegénység van, éhínség, ott kik veszik meg azokat a tárgyakat, amelyeket, hogyha most jól értem, akkor tulajdonképpen ők elkészítenek, van egy nagyon komoly kultúrájuk, évszázadokra visszamenőleg, most ha nagyon sarkítok, akkor csinálnak karpereceket, karkötőket, fülbevalókat, lenceket. Ki veszi ezt meg? Honnan lesz utána nekik ebből híd?
Hát egyrészt ugye, ahol valami történik, oda azért a politika is...
Ki megy oda megvenni ezeket az ékszeket? Ki megy el egy kongói fesztiválra? Ki kockáztatja az életét Európából, vagy
hát
bárhonnan
máshonnan? Igen, tehát azért itt életkockáztatásról messze-messze nincs szó. Most Kongói Demokratikus Köztársaságról ugye sok rosszat lehet hallani, mert mondjuk ettől a területtől olyan messzire, mint ide Antwerpen, helyi milíciák a földben lévő ásványkincsekért ugye próbálnak a zavarosban halászni. Tehát először is az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy én azt gondolom, 3 év Afrika tapasztalat és 20 afrikai ország megismerésével a hátam mögött, hogy Afrika messze-messze nem az a félelmetes, az a kritikus kontinens, mint ahogy mi gondoljuk. Tehát igenis, például erre a Gungui Fesztiválra is el lehet menni, hogy mi elmentünk 7 magyarok, és nagyon büszke voltam arra, hogy a magyar delegációt emlegették a napilapok 7. oldalán, nem tudom, a belgákat, akik egyébként gyarmatosították a mai Kongói Demokratikus Köztársaságot. És visszatérve erre, ez olyan, mint itt nálunk a Kapolcs Művészetek Völgye például, hogy amúgy semmi nem történt, de amikor ez a fesztivál kezelét vette, elkezdett valami mocorogni. Tehát kongói turisták, úgymond, tehát belföldi turizmus megindult, Kongó 11 tartományából mennek oda hagyományőrző táncsoporttag. Ott is rengeteg, ott is megy a marketing, ott is vannak telekommunikációs cégek, sörgyárak, nem tudom én milyen szponzori plakátokon díszelegnek ott is ezek a támogatók, ezek így beékelődnek, bejönnek oda is, és nagyon jól megszervezték, és le a kalapra egyébként a szervezőket, mert ez tényleg az Isten háta mögött, ilyen körülmények között nagyon jó kis fesztivált csináltak, és nagyon élveztük, egy életre szóló élmény volt.
Szilasi Ildikó a vendég, az Afrikai Magyar Egyesület munkatársa, Afrika szakértő, kulturális antropológus. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, és visszatérünk arra a bizonyos első magyar transzafrikai expedícióra is, amelynek a vezetőjét már hallották, Cséke Zsolt geográfust, így az útvonalat is szóba hoztuk már, kitérünk majd Szudánra és Etiópiára, hogy ott Kenyára is például. hogy ott mik a legnagyobb szükségletek. De előtte arról, hogy Angliában évtizedek óta hagyomány, hogy Bob Geldof vezetésével zenészek fognak össze Afrika megsegítésére. Mindez egy riporttal kezdődött, amit az angol köztévé mutatott be 30 évvel ezelőtt. Londoni tudósítónk a Tóth Valival beszélget, Ács Gábor.
Történet 1984-re nyúlik vissza, amikor Michael Burke, a BBC akkori egyik riportere megdöbbentő tudósítást közölt a híradóban az etióp éhínségről, és ez a tudósítás valóban melbevágta Bob Geldofot, aki egy ír származású punk és rockzenész volt, és eladdig csak igen közepes zenéket komponált és adott elő a rockzenekarával, és ennek a riportnak a hatására megalakította a saját segélyszervezetét, a Band Aid-et, ugye miután ő zenész volt, ő zenészek akart valamit csinálni, kifejezetten az etióp éhínséget akarta enyhíteni, és több zenekart maga mellé állítva létrehozta azt a bizonyos nagyon híres dalt, a Tudják-e, hogy karácsony van, Do They Know It's Christmas, és egyedül ez a dal 8 millió font bevételt hozott, 3 millió lemezt adtak el pillanatokon belül, ami 84-ben, ugye még az internet előtt elképesztő sikernek számított, és mint Etiópiába ment, de hát a csepp a tengerben. Ennek a sikerén felbuzdulva egy évvel később, 1985-ben megszervezte a Live Aid nevű szuperkoncertet. Azt hiszem, hogy nagyon sokan emlékezhetnek erre, hiszen ez volt az első olyan szuperkoncert, ahol országokat, sőt kontinenseket összefogva zenészek álltak egy jó ügy mellé. Bob Geldof heroikus erőfeszítéssel megszervezte azt, hogy a Wembley stadionban és a philadelphiai John F. Kennedy stadionban egyszerre szólt a koncert. A BBC 16 órán keresztül élőben adta ezt a koncertet, ami elképesztő technikai bravúr volt akkoriban. Phil Collins Concorddal repült Philadelphiából Londonba, hogy mind a két városban egyszerre ugyanazon a nap élőben léphessen fel, és ez a koncert azt szolgálta, hogy az afrikai országokban az éhínséget enyhítse. Ekkoriban Geldof tudta azt, hogy az egyik legfőbb átka ezeknek az országoknak az adósságtörlesztés, tehát ha egy egységnyi pénzt kapnak segélyben, ahhoz képest 9 egységet kell a nyugati országoknak való tartozás törlesztésére fordítani, és noha 150 millió font jött be ebből a szuperkoncertből, és Geldof ekkor 34 éves volt, Geldof kitüntették ezért az akciójáért. Geldof látta azt, hogy a politika nem nagyon mozdult meg. Olyannyira nem, hogy 10 évvel később, amikor már mindenki azt hitte, hogy az éhínséget rég felszámolták Afrikában, egy újabb asszály, újabb éhínség, újabb koncertsorozat, a Live Aid-re emlékeztető Live Aid, tehát az élő 8-as volt a neve ennek a koncertnek, azért, mert 8 különböző koncerttel próbálták felhívni a figyelmet arra, hogy 10 év alatt semmi sem változott. Közben Geldof többször járt Afrikában, és a BBC-ben egy egész sorozatot szenteltek ezzel a címmel, hogy Geldof Afrikában, Gánától, Kongóig, Ugandától, Tanzániáig bejárta Afrikát, és próbálta a brit tévénézőknek elmagyarázni azt, hogy Afrika az nem csak csontásoványozott éhező gyerekekről szól, és hogy mi az az ok, ami miatt ezek az országok újra és újra belekerülnek az éhínség csapdájába. Fokozatosan megpróbálta, illetve meg is tette azt, hogy a zenétől a társadalmi tevékenység fele mozdult el. Politikusokkal és zenészekkel fogott össze azért, hogy átfogóbb keretek között tudjanak Afrikának segíteni. Bono valaki a U2 frontembere, és aki szintén szociálisan rendkívül érzékeny és több szegénység elleni kampány élére állt. Létrehozták az Egy Kampány nevű mozgalmat, amelynek kifejezett célja az, hogy a nemzetközi jótékonysági szervezeteket segítsék abban, hogy a segélyprogramjaik hatékonyabbak lehessenek. Például Tony Blair létrehozott egy Afrika bizottságot, és ebben Bob Geldof szintén részt vesz. És lassan Geldof tevékenységének köszönhetően lett egyre ismertebb például az Oxfam nevű karitatív szervezet, amely ma már olyan akciókat folytat, hogy karácsonykor nagyon sok embert meg tud győzni arról, hogy ne hagyományos ajándékot adjanak egymásnak, hanem azoknak a barátaiknak vagy családtagjaiknak, akik szintén adományozni szeretnek, olyan ajándékkártyákat adhatnak, ami azt bizonyítja, hogy az Oxfamnek adományozott pénzzel egy gyerek iskolázását segítették, egy falunak a tiszta ivóvizéhez járultak hozzá, és Bob Geldof leginkább azon dolgozik, hogy ez az adományozás ne a semmibe hulljon.
Ő maga vetette föl azt, amit érintettél is, hogy célszerűbb lenne esetleg az adósságot eltörölni a szükséget szenvedő országok esetében. Mi az álláspont mostanában erről?
Geldofot is nagyon sokat támadták, és a BBC aztán szokatlan módon bocsánatkérésre kényszerült, mert az egyik riportere egy dokumentumfilmben sugalmazta, hogy kár, hogy a Geldof-féle segélyakciókból származó adományok nagy része az az afrikai országok zsarnok kormányainak a kezében többnyire fegyvervásárlásra fordítódik, amit Geldof visszautasított, és valóban nem tudták bizonyítani, hogy a Live Aid-ből egy font is az adott országokban fegyvervásárlásra ment volna el.
De árnyaltabban azért fogalmazott ő úgy, hogy a 150 millió font nagy része elfolyt.
Igen, igen, tehát maga Geldof is tudja, hogy ezek a mechanizmusok ugye rengeteg áttéttel dolgoznak, és nagyon rossz hatásfokkal, és időközben Geldofék valóban arra törekszenek ezzel az egy kampány mozgalommal, hogy a politikától, tehát az adakozók és a megajándékozottak politikájától is független szervezetek oszthassák szét ezeket a támogatásokat, illetve olyan segélyprogramokat finanszírozzanak, hogy ne olyan adományozás legyen, ami csak az egyszeri tüneteket enyhíti, hanem valóban az éhínségek okait szüntesse meg, ezeknek az országoknak a gazdaságát fejleszte úgy, hogy képesek legyenek a saját népességüket eltartani, és hát valljuk be, azért ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések.
Londoni tudósítónkkal Tóth Valival beszélgetett Ács Gábor. Fél öt elmúlt egy perccel, meghallgatjuk a híreket röviden. Itt a Kossuth Rádióban a szó Mohai Gábor, és utána folytatjuk Szilasi Ildikóval, az Afrikai Magyar Egyesület munkatársával.
Hazatért ez a három leszerelt rendőr, aki itt Szíriában raboltak el. A három férfi megjelent a terrorelhállítási központ budapesti sajtótájékoztatóján is. Bodnár Zsolt, főigazgató helyettes a tájékoztatón azt mondta, hogy a három magyart, három szírrel együtt augusztus 13-án hurcolt el a szíriai szabadhadsereg damaszkuszi csoportja, amelyet már másnap azonosított a terrorelhárítási központ. Ezt követően intenzív, sokszereplős tárgyalási időszak kezdődött, amelynek eredményeként augusztus 23-án döntöttek úgy a felkelők, hogy szabadon engedik a foglyokat. A három kiszabadult férfi egyike azt közölte, magánúton tartózkodtak Szíriában egy rövid ideig, és sem a szíriai rezsimhez, sem a felkelőkhöz nincs közük. Bukarestben a kormánypártok bojkottja miatt kétszer is sikertelenül próbálták megteremteni a határozatképességet a román parlamentben. A mai rendkívüli ülésen kellene felolvasni az Alkotmánybíróság határozatát, amely érvénytelennek nyilvánította a Traian Băsescu államfő leváltására irányuló népszavazást. A román alkotmány szerint az Alkotmánybíróság határozata hatályba lép, amint a törvényhozásban elhangzik a szövege, és a hivatalos közlönyben is megjelentették. Német-francia munkacsoport jön létre az euróválság kezelésére. Ebben állapodott meg a két ország pénzügyminisztere Berlinben. Wolfgang Schäuble elmondta, hogy a csoport készíti elő például mindazokat a lépéseket, amelyekről a német kancellár és a francia miniszterelnök tárgyalt a görög kormányfővel. Az együttműködés kiterjed a spanyol bankválság és az euróövezeti gazdaság beindításának kérdéseire is. Rómában 2,5 millió euróból restaurálják a Trevi kutat. A nagy javításra azért van szükség, mert a 18. századi építmény több része már a törékenyé vált. A puristák a munkálatok alatt nem dobhatnak pénzérméket a szökőkútba, noha évtizedek óta szokás, hogy babonából aprót hajítanak a Trevi vizébe, hogy visszatérhessenek Rómába. Több-kevesebb napsütés még mindig várható, északnyugaton és északkeleten fordulhat elő záporeső. Éjszaka kiderül az ég, és holnap napos csapadékmentes időre számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6-14 fok között valószínű, holnap 24-29 fokos meleg lesz. A Balatonnál és a Velencei tónál a másodfokú viharjelzés érvényes. A víz Siófoknál és Agárdnál is 21 fokos, a Tiszató 25 fokos. Vízidaratja.
Köszönöm szépen, Mohai Gábortól hallottuk a friss híreket, részletes információk legközelebb 17 órakor lesznek majd.
Készüljön fel ön is a második évadra. Időfutár fantasy sorozat ismétlése minden hétköznap este 7:30-kor.
Fölszállott a páva, hamarosan a Dunán.
Aki dudás akar lenni, annak pokolba kell menni, ott kell néki megtanulni, hogyan kell a dudát fújni.
Fél öt elmúlt 5 perccel a Kossuth Rádió délutáni műsorát hallgatják. Ez a Közelről a vendég, Szilasi Ildikó, az Afrikai Magyar Egyesület munkatársa, Afrika szakértő, kulturális antropológus, és az első magyar transzafrikai expedíció kapcsán, amely majd nem sokára indul, Cséke Zsolt geográfus rendező operatőr már mesélte részletekről az előző fél órában. Arról beszélgetünk még néhány percig, hogy tulajdonképpen azok a segélyek, amelyek Afrikába érkeznek, milyen utat járnak be, és Szilasi Ildikó kulturális antropológusként egy merőben új
tulajdonképpen gondolkodást képvisel, vagy hogy mondjam, nem nagyon halljuk azt, hogy a kulturális segítség tulajdonképpen sokkal nagyobb segítség is lehet adott esetben, mint hát, hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor 2 kiló rizs, 5 doboz antibiotikum, meg 3-4 fecskendő, vagy bármi más, ami egyébként rendkívül fontos és állandó veszélyben vannak, hiszen, és erről is beszéltünk az előző fél órában, a helyi fegyveres milíciák nagyon sokszor feltartóztatják ezeket az adományokat, ott vannak a raktárakban, de nem adják ki, ördögi kör, és tulajdonképpen hiába visszük a segítséget. Ott marad egy raktárban. De nézzük akkor ezt az útvonalat, ezt az első magyar expedíciót egy kicsit részletesebben. Szudán, Etiópia, Kenya, vagy a biztonságosabb rész, Kalahári sivatag, Ogovango delta, Serengeti Nemzeti Park, Kilimandzsáró. Mire van szükség ezeken a területeken? Tehát azt a fajta gondolkodást hogyan lehet ott vinni, amit ön képvisel?
Az előzőhez még, hogyha egy gondolatot hozzáfűzhetnék, azért az fontos leszögezni, hogy egy konfliktusos területen természetesen teljesen másfajta segítő munkát kell végezni, mint egy nem konfliktusos területen. Tehát nyilvánvalóan egy háborús zónában, vagy egy konfliktusokkal terhelt zónában nem a kulturális fejlesztés a legfontosabb. Én inkább olyan helyekről gondolkodom így, ahol béke van. Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert én azt gondolom, én azt a vonalat képviselem, hogy nem tudom megmondani, hogy mire van szükség, mert ezt falu szintre vagy közösség szintre végig kell gondolni pontosan. Tehát X faluban, Dél-Tanzánia X falujában, az X közösségben, vagy abban az iskolában, ahol éppen áthalad az expedíció, mire van szükség. És ha lehet, akkor előtte kérdezzük meg a helyieket, mit hozzunk. Én azt gondolom, hogy ez lehet a helyes irány, és a Cséke Zsolt is biztos nagyon sok energiát, kapacitást ebbe bele fog rakni. Vegyük például az Afrikai Magyar Egyesületet, ő a Budapest Bamako Rallinak a humanitárius partnere, és ők is évről évre visznek egy nagyobb adományt, és az a jó szerintem a programban, hogy pontosan kiválasztja az adományozó, hogy mondjuk Marokkóban, vagy Mauritániában, ebben a faluban, ebben a közösségben, ebben az iskában, ebben a kórházban, ezt és ezt és erre van szükség, és ezt és ezt és ezt tudom vinni, vagy szeretném összegyűjteni nekik. Én azt gondolom, hogy ez az irány lehet helyes, mert ezek, amiket mondott, ez több ország, rengeteg szubrégió, rengeteg különböző klimatikus viszonyok, hol pásztornépek vannak, hol mezőgazdasággal foglalkoznak, hol asszály van, hol épp az, hogy túl sok a víz, tehát nem szabad, nem lehet így gondolkodni.
Érintettük azt is, hogy nem olyan régen tért haza, ugye egy másfél hónappal az úgynevezett Gungu gyémántja kulturális kalandozás Kongó szívében tanulmányútról, és hát azért az emberek csak az eszébe jut, hogy mondjuk, hogyha ön elmegy oda, és évek óta foglalkozik már az afrikai kontinenssel, és bizonyos országait már egyre jobban ismeri. Kongóban például mit tudnak a magyarokról, hogyha oda elvisz mondjuk magyar irodalmat, vagy bármit, akkor van akármilyen kötődésük, vagy az előző ott járt csoportoktól emlékeznek ránk valamire, bármire?
Azt tudják, vagy sokan tudják, hogy Puskás, illetve volt egy magyar származású kutató, Tordai Emil, aki a 20. század elején, 1900 és 1909 között egész pontosan 3 kutató expedíció szervezett a Kongói Demokratikus Köztársaságba, akkor még máshogy hívták nyilvánvalóan az országot. Mi többek között ennek kapcsán is 2009-ben alkotott társaimmal egy Tordai Kongó expedíció keretében próbáltunk megemlékezni Tordai Emil életéről, munkásságáról, illetve hál' Istennek erre többet tudnak Balassiról, Petőfiről és József Attiláról, ugyanis Kincsaszában, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában él a kincsaszai Gabi bácsi, a Gabi bácsi, ahogy mi hívjuk, Olembe Gabriel egyébként, aki hajdanán nálunk tanult ösztöndíjjal Magyarországon, és a mai napig nagyon jól beszéli a magyar nyelvet, és ő fordított lingala nyelvre, amely Kongó legelterjedtebb nyelvjárása, közel 40 millióan beszélik, Balassi Adi és József Attila is Petőfi verseket. És ezért ő idén megkapta a Balassi kart kitüntetést, amely az év elején a Gellért szállóban került egyébként átadásra. Gabi bácsi nem tudott eljönni, de szerencsére meg tudtuk szervezni egy díszvacsora kíséretében, kijuttattuk Kincsaszába neki a Balassi kardot, illetve a karddal járó szobrot, és át tudtuk neki adni, nagyon meg volt egyébként hatódva.
Visszatérve még a hírek előtt, hogy hallottuk Tóthvali londoni tudósítónkat, Bob Geldof nevé kapcsán ugye szóba került az, hogy ő állandóan azt mondja, hogy töröljük el az adósságot. Ez egy rendkívül nehéz helyzet, az az adósság, amivel Afrika rendelkezik, a Live Aid koncertek, hogy hova jut az összegyűjtött pénz, hogy azt fegyvervásárlásra költik, vagy nem, hogy hogyan lehet egyáltalán a politikától, a helyi országok politikai vezetésétől valamennyire függetleníteni az odaérkezett segélyeket. Tudom, hogy ön erre igazából válaszolni nem tud. Erre senki nem tud válaszolni, de az tény, hogy évtizedek óta valójában ez egy ilyen egy helyben toporgás. Mégis, hogyha a helyiekkel beszélget, akár Kongóban, akár Kenyában, akár bárhol máshol Afrikában, akkor nekik milyen elképzeléseik vannak arról? Tehát ők milyen segítséget szeretnének, ha egyáltalán ezt meg lehet fogalmazni? És a halat vagy hálót dilemma, ugye? Tehát, hogy adjunk halat, vagy megtanítsuk őket halászni, hogyha valamelyiket választják most éppen a 21. század elején, akkor melyiket és miért?
Én azt gondolom, én személyes tapasztalatom, meg tudom itt elmondani, a legtöbb helyen ők kisléptékű, könnyen megvalósítható és számukra is fenntartható megoldásokra várnak, vágynak, amelyekhez leginkább nekik megvan a maga ötletük, eszközigényeik vannak hozzá, illetve adott esetben tudásigényük. Mondok egy példát, 70 kilométerre Kincsaszától Kimpokóban lakik Papa Paul, mezőgazdász, nagyon élelmes ember, és mondjuk ő szeretne először egy kis földet bérelni, akkor azt műtrágyázni, ilyen-olyan-amolyan dolgokat termeszteni rajta, itt leginkább maniókát termesztenek, esetleg kukoricát, mogyorót, földi mogyorót, paradicsomot, hagymát, ilyesmit. Na most, neki csak tudása van hozzá, meg esetleg egy rossz kapája, meg két marék vető magja. Ő mondjuk képes lenne arra, hogy nagyobb területen ezt a kis gazdaságot a háztáin túl, ami egyébként neki megvan, felvirágoztassa. De nem tud elindulni. Mert hiányzik neki ez a $150, most mondok egy összeget, de körülbelül ilyen léptékű, amiből tudna venni vetőmagot, rágyát, el kell menni Kincsaszába, ott kell megvenni, vissza kell jönni, akkor valamilyen szállítóeszköz kell bérelni, utána öntözni kell, szükség van ilyen-olyan eszközökre, és nem tud elindulni. Még hogyha mondjuk tudásnak birtokában is van, megvan az ötlete, megvan hozzá a know-how-ja, nem tud elindulni. Ilyen jellegű.
Tehát neki oda kell adni a pénzt, és azzal biztosítva van, hogy eltartja a családját, vagy akár ott, ahol él, a területén 4-5 családnak
hát
az élete megvan.
Igen, végül is ennek is meg nyilván megvan a maga veszélye, de én úgy látom, hogy ezek úgynevezett kis mikrohitelrendszerű projektek, amik működnek. Hát mondjuk úgymond a nyomon követés ezeknek a projekteknek nehéz, de hogyha van mondjuk egy afrikai szervezet, aki tényleg képes arra, hogy kis területen, lokális problémákra koncentrálva ezeket a mini projekteket úgymond nyomon követve felügyelje, én azt gondolom, hogy abból jó dolgok tudnak kisülni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk az előző fél órában. Szilas Ildikót hallották, az Afrikai Magyar Egyesület munkatársát, kultúrantropológust.